jó estét mindenkinek! Kezdjük az alkalmunkat az együttlétünket énekléssel. Ilyen két piros énekes füzeteket úgy látom, hogy kaptak a testvérek. Ezekből keressük meg a 24. oldalon a 212. éneket. Uram, te hozzád futok, élő vízre szomjazom. Tehát 24. oldalon 212-es számú a fölső énekünkkel. Fiataljaink gitárral vezetnek bennünket az éneklésre. Nagyon sok szeretettel köszöntök mindenkit itt a református templomunkban. Örülünk annak, hogy itt együtt is tudhatunk az Úr Jézus Krisztusot, ahogyan énekeltük az előtt ebben az énekben. Nagyon sok szeretettel köszöntöm előadónkat, akik már itt legalábbis a gyülekezetünkben nagyon sokan ismerünk, hiszen hallottuk őt már többször is. És nagyon örülök annak, hogy most úgy tűnik, ebben az eszendőben hónapról hónapra hallhatjuk. Hiszen egy előadás sorozatnak az első előadásán lehetünk itt. Ennek az előadás sorozatnak a címe, ahogyan az a meghívókon, illetve a forrólapokon is olvasható volt, merre tart korunk embere. És ezen belül ennek a ma esti előadásnak a címe értékválság. Egy igeszakaszt szeretnék a Szentírásból elolvasni, Máté evangéliuma 6. fejezetéből, a 19. verstől. Ne gyűjtsetek magatoknak kincseket a földön, ahol a moly és a rozsda megemészti, és ahol a tolvajok kiássák és ellopják, hanem gyűjtsetek magatoknak kincseket a mennyben, ahol sem a moly, sem a rozsda nem emészti meg, és ahol a tolvajok sem ássák ki, és nem lopják el. Mert ahol a kincsed van, ott lesz a szíved is. Most hajtsuk meg a fejünket, és kérjük a mi Urunk áldását erre a estére. Áldunk és magasztalunk most is, Urunk, azért, hogy Te az Úr Jézus Krisztusban idejöttél a földre, hogy közénk jöttél. Áldunk és magasztalunk, hogy így kapcsolatba, személyes kapcsolatba kerülhetünk veled. Köszönjük, hogy így megismerhetjük az igazi kincset. Áldunk és magasztalunk, hogy az életünk nem kell, hogy vegetálás maradjon, hanem valóban tartalmas és boldog élet lehet. És köszönjük, hogy most ezen az estén is, és reménység szerint a következő előadások alkalmával is ebben segítesz nekünk. Köszönjük, hogy megismerhetünk téged egyre jobban. Így imádkozunk azért, hogy legyen a te áldásod ezen a mostani előadáson, együttlétünkön. Hadd nyílhasson meg a szívünk a te szabad előtt. Hadd munkálkodhass szabadon, szent lelked által bennünk és közöttünk. Jézus Krisztusért kérünk, könyörülj rajtunk. Amen.
Én is szeretettel köszöntöm mindazokat, akik itt ülnek most velem szembe. Bevallom, hogy nagyon megfogott ez a kis ének, amit most ez a két fiatal énekelt. Szépen énekeltek, de nem csak azért. Mi az utolsó mondat, emlékszünk rá, így hangzik, nagyon szerettek téged, Jézusom. Én azt gondolom, hogy ez szokatlan. Szokatlan kijelentés a mai ember szájából, a vallásos ember szájából is szokatlan. Szoktuk mi mondani Istennek, hogy szeretlek? Azt már megszoktuk, hogy ő szeret minket. Erről szól nem egy ige hirdetés. Erről beszél a Biblia. Ugyanakkor talán emlékszünk rá, a Bibliában is olvasunk ilyen vallomást Dávid király szájából. Szeretlek, Uram, erősségem. Lehet Istent szeretni? Hát olyan hatalmas, és olyan messzi van, és olyan megfoghatatlan. Ebben az énekben pedig egy személyes vallomás van. A szerelmesének szokott ilyet mondani az ember, hogy szeretlek. Én azt kívánom, hogy valóságos legyen ez a mondat számunkra, akik most itt ülünk. Én azt gondolom, hogy ha ez valóságossá válik, akkor valóban megváltozik az életünk, és nem sodródunk a mai emberre. Hát a mai emberről lesz szó, rólunk lesz szó, merre tart az emberiség. Egy kép is eszembe jut, mintha ülnénk egy hajóba, de nagyon erős az áramlás, és a sodor valamerre. Vajon merre megyünk? Hát ezt jó lenne tudni, erre valahogy rálátni. Föltehetjük azt a kérdést is, hogy kicsoda ez az ember, akiről itt szó van, a modern ember. Én remélem, hogy néhány alkalom után világos lesz számunkra, már ha valaki el tud jönni többször ezekre az alkalmakra, hogy a mai ember már nem modern ember. Modern ember volt a 19. század embere, meg egy ideig talán a 20. század embere is. A modern emberre az jellemző, hogy szükségesnek érzi azt, hogy a jelenségeket megértse és meg tudja magyarázni természettudományos alapon, ok-okozati összefüggésekre hivatkozva. A mai embernek már nincs ilyen igénye. A mai ember posztmodern ember, modern ember utáni emberiség, csalódott, sok mindenben csalódott, amiért küzdött a 19. században, amikor nagy költőnk azt írta, hogy ha majd a bőség kosarából mindenki egyaránt vehet meg, ha majd a szellem napvilága ragyog minden ház ablakán. Hát nem tudom ki, hogy van vele, elértük-e mind ezt. A bőség kosara, hát ezt kétségbe vonjuk, de attól függ, hogy merre felé nézünk. Ha nyugati irányba nézelődünk, akkor úgy érezzük, hogy szegények vagyunk. De ha kelet felé nézelődünk, mondjuk Kárpátaljára, vagy még tovább, akkor kiderül, hogy nagyon bőségben élünk ahhoz képest. Azért azt gondolom, senki nem jött ide úgy, hogy ma ne evett volna. Legalább egyszer. De talán nem csak egyszer. Mert mindenkinek van jó ruhája. Nem csak egy. Itt a bőség kosara. És a szellem napvilága. Magyarországon talán van néhány írástudatlan ember, de nem jellemző. A legtöbben megtanultak írni, olvasni, ma sokan már elfelejtettek, azok felejtették el az írás olvasást, akik nézik a televíziót szorgalmasan, mert kimossa a fejünkből azt a kis kultúrát is, amit befogadtunk, a valótlanság, bocsánat, valóság sok, szándékos volt a nyelvbotlás, és azon kívül még sok szemét, ami áramlik és agymosást végez az életünkben. Hát fontos tudnunk, hogy kik között élünk, sőt, tegyük hozzá, kik vagyunk. Hát mi is ennek az emberiségnek a tagjai vagyunk. Vállaljuk őket, vagy azt mondjuk, hogy nem, ők azok a sodródók, gonoszok, mi egész másak vagyunk. Ugyanakkor, hogyha néhány tényre rányílik a szemünk, akkor észrevesszük, hogy minket is elérnek mindazok a hatások. Eszembe jut egy kedves anekdóta. Egy dúsgazdag, dollármilliómos közzé tesz egy hirdetést. A hirdetés úgy szól, hogy a kertemben van egy tó, aki azt végigúszza, választhat. Vagy megkapja a lányom kezét, vagy kap $1,000,000. Kisbetűkkel a hirdetésben még ott van az is, hogy a tóban úszkál egy cápa. Hát sokáig várnak, nincs jelentkező. Az épület ablaka a park felé nyílik, ott van a tó is, ott éppen tárgyalnak, valamilyen üzleti tárgyalás folyik. Nyár van, meleg van, nem olyan kutya hideg, mint most. Egyszer csak lehet hallani, ugye nyitott ablakon keresztül, hogy csobban a víz, rögtön oda sereglenek a nyitott ablakhoz, csak nem úszik valaki a tóban, de igen, valaki hatalmas tempókkal ússza végig a tavat, a cápa nem érte utol, kimászik, úgyhogy lemegy a milliomos, az üzlettársa is. Gratulálna, ember, mondja meg, mit kíván, mire az illető, azt mondja meg nekem, kilököd be a vízbe. Na de valamire azért rámutat ez a kis anekdóta. Mi körül forog az emberek gondolata legtöbbször? A körül, hogy mennyi pénzünk van. Meg ki az, akinek több van, meg ki az, akinek még többje van. Úgy veszem észre, hogy a televízió sok olyan műsort közvetít, ahol lehet nyerni, legyen ön is milliómos, ugye ez az egyik. De ezen kívül is még néhány, derék emberek próbálkoznak, műveltségi vetélkedő, hát nem rossz persze, kap pénzt. Na de miért? Én azt gondolom, hogy korunk embere rendkívül vallásos. Ezt úgy értem, hogy nem tud meglenni valamilyen Isten nélkül. Persze ez az Isten nem a Biblia istene, nem az, aki kijelentette magát a Szentírásban, hanem egy idegen Isten, vagy esetleg több is. Mit jelent az, hogy Isten? Isten az, amitől vagy akitől segítséget várok, akitől vagy amitől várom a boldogságomat, vagy a boldogulásomat, és akinek ezért áldozatot is mutatok be. Korunk istenei rendkívül nagy áldozatokat követelnek az emberektől. Milyen istenekről van szó? Na most egy rövid időre megszakítom a gondolatmenetet, de vissza fogunk ide térni. Egy másik fogalmat szeretnék ide hozni, nagyon ismerős fogalom, érték. Igen, a mai témánk is az érték körül forog. Mit jelent az, hogy érték? Pszichológiai vagy pedagógiai értelemben talán legjobban így elemezhetném, hogy preferencia vagy előnyben részesítés. Az az érték, amiért tudok más dolgokat háttérbe szorítani. Nem egyenlő nagyságúak az értékek. Ami nagyobb érték, azért tudok feláldozni kisebbet. A legegyszerűbb példa erre, amivel eddig találkoztam, Petőfi Sándor egyik rövid verse. A költő saját értékrendjéről vall ebben a versben. Hadd mutassam meg most szokatlan módon kivetítve ezt a verset. Rögtön rá fogunk ismerni, nem csak a fiatalok, a mérsékelten fiatalok is fogják mondani, hogy melyik ez a néhány soros vers. Na, kicsit élesebbre kell ezt állítani. Aztán lehet olvasni, ugye? Van itt három koncentrikus kör, középső körben szabadság, utána szerelem, aztán van itt egy harmadik kör, élet. Melyik ez a vers? Úgy van, szabadság, szereleme, kettő kell nekem. Szabadságért feláldoznám a szerelemért feláldoznám az életet, szabadságért feláldoznám szerelmemet. Na, nagyon fontos konklúziókat lehet levonni ebből. Nyilvánvaló a költő legfontosabb értékeiről vall ebben a versben. Nyilván ő is szeretett élni, fontos volt számára az élet. Gondolom sok mindent feláldozott volna az életért, amiről nem szól, de a szerelmet az életnél is többre becsülte. Szerelemért feláldoznám az életet. De volt valami, a szabadság, azért még a szerelmet is feláldozná. Hát koncentrikus körök vannak, tehát legnagyobb érték a szabadság, aztán a szerelem, aztán az élet. Lehetne újabb köröket rajzolni ide még, ugye? Más versei alapján esetleg a következő körbe beírnánk azt, hogy édesanyám, hiszen egész úton hazafelé azon gondolkodott, hogy hogyan szólítsa rég nem látott anyját. A következő körbe esetleg beírnánk, hogy alföldi táj, látszik nem járt itt a budaörsi kopasz hegyek táján, azt írta, hogy lenn az alföld tengersi vidékén, ott vagyok, ott az én világom, stb. Talán azt is beírhatnánk egy körbe, hogy Tisza, hiszen nyári napnak alkonyulatánál megállik, stb. Nem mondom tovább, mindenki tudja szinte. Egy korai versét úgy kezdte, hogy gondűző borocska mellett vígan illan életem, hát egy körbe azt is beírhatnánk, hogy gondűző borocska, Jézs Gyura szerint Petőfi nem bírta a bort, de hát költő játéknak jó volt, írt ő már mást is, ami azért nem volt annyira valóság az életében. Nőtlen volt, amikor azt írta, hogy ezrivel terem a fán, a megy, feleségem van nekem csak egy, de mikor még ez az egy sok. Előbb-utóbb sírba vinni fog, stb. De nagyon kedves vers ez. Na, lényeg az, hogy ebben a versben, amit itt kivetítettem, val értékrendjéről. Mondhatnám azt is, hogy Petőfi szívügye a szabadság. Na, elérkeztünk egy nagyon fontos kis szócskához. Így hangzik, hogy szív. Sietek megjegyezni, hogy a szív átvitt értelemben Petőfinél nem érzelem központ. A Biblia is használja ezt a szót nagyon sokszor, hogy szív, de nem érzelem központ. Pszichológiai nyelven így fogalmazhatnám, értékrendünk centruma. Azaz érték, az a szívügy, ami legfontosabb számomra. Amiért képes vagyok áldozatot hozni, igen, a szabadságért a szerelmet, meg az életet, meg mindent. Lám az is kiderül a Petőfi vers alapján, ismerve az életét, hogy ez így működött nála. Hát föl is áldozta az életét. Valóban döntéseink függnek attól, hogy milyen az értékrendünk. Mi a szívügyünk. E szerint működünk. Hadd hozzak ide egy másik szépirodalmi művet is, csodálatos szintén, egy népballada, Kőműves Kelemen balladája. Gondolom ezt is ismerjük, ugye? Miről is szól? Arról, hogy 12 kőműves létrehozott egy vállalkozást. Úgy kezdődik, 12 kőműves esze tanakodik. Magos Déva vár át, hogy fölépíteni. Meg is állapodtak, hiszen így szól a ballada, hogy fölépítenék félvéka ezüstér, félvéka ezüstér, félvéka aranyér. Fölvonultak, folytatódik a ballada, Magos Dévavárnál meges megjelöntek, Magos Dévavárhoz hezza is kezdődtek, csak hogy valami baj volt, mert amit raktak délig, leomlott estvére, amit raktak estig, leomlott röggelre. Hát valamit tenni kell. Összeült az értekezlet. Meghányták, vetették a dolgot, hoztak egy határozatot. 12 kőműves azt a törvényt tötte, kinek felesége legelébb jő ide, fogjuk meg szép gyöngén, tehát humanisták voltak, nem gorombán, szép gyöngén, dobjuk be a tűzbe, annak gyönge hamát keverjük a mézbe, azzal állítsuk meg Magos Dévavárát. Na most milyen volt Kőműves Kelemennek, meg a többieknek az értékrendje. Hát itt van egy ábrázolás, ugye a centrális érték félvék ezüst, félvék arany. Félvék ezüstért, félvék aranyért föl lehet áldozni egy feleséget. Hadd jegyezzem meg, hogy Kelemen szerette a feleségét. Hogy kétségbe volt esve, amikor észrevette, hogy pont az ő felesége közeledik a hintóval. Imádkozott. Kétségbe esett. Mind a négy pejlovam törje ki a lábát, vessen a hintomnak négy kereke szakát, kapjon le az égből tüzes istennyila, horkolva térjenek a lovaim vissza. De nem tértek vissza, mönnek, mündögélnek, Dévavára felé. Sem lovat, sem hintót, semmi baj nem lőli. Igen, a lovakat és a hintót a felesége utánra helyezte. De az anyagiakért végül is feláldozta a feleségét. A ballada szerint ráment erre az üzletre a kicsi fiú is. Ugye mennyire mai ez a ballada? Tudom, hogy nagyon régi ballada, állítólag több ezer éves, talán az első változat nem is Dévaváról szólt, talán még messzibbről hozták honfoglaló őseink. A mindenkori ember problémája van benne, aki áldozatot mutat be Mammon Isten oltárán. Az anyagiakért legbensőségesebb kapcsolatait áldozza fel a mai ember. Igen, a pénz Isten, a gazdagság Isten, a komfort Isten. Azt hiszi a mai ember, hogy akkor boldog lesz. És ha van, még több kell. Ami van, az nem elég, mást akar a feleség. Ugye ez egy népmesében van, amikor a csuka megkérdezi a szegény halászt, hogy mit kívánsz, és akkor kíván kunyhót, szebb kunyhót, házat, aztán az asszony mindig visszaküldi, hogy ez nem elég, akkor palotát, és még többet, ami van, az nem elég, mást akar a feleség. Igen, van már egy Mercedesen, de kell még egy, hogy ne rongálja az enyémet a fiam, meg van már nyaralom, de még egy kell, meg még több kell, meg ilyen utazás, amolyan utazás, és még több, ami van, az nem elég. Nem elég az az életszínvonal, ahol élünk, még több kell, mert azt hisszük, hogy akkor leszünk boldogok, és azt hisszük, hogy pénzért mindent meg lehet szerezni. Van egy pusztító ideológia, amelyik a mai ember vallásának az alapja. Ezen nőttünk fel mindannyian az iskolában. Ha fölteszem a kérdést, hogy kicsoda az ember, erre ugye tudunk válaszokat adni, noha nem könnyű, hiszen már sokan megfogalmazták ezt az elmúlt évszázadok, sőt évezredek alatt, hogy kicsoda az ember. Az ókorban gondolok Szophoklész drámájára, Antigonéra kórus azt énekli, hogy sok van, mi csodálatos, de az embernél semmi nincs csodálatosabb. És a technika akkori szintjén elmondja, hogy mi mindenre képes az ember, hogy fölszántja a földet. Az akkor nagy dolog volt ám, hogy hajójával átszeli a tengert, hogy megszelidíti a vadállatokat, óriási dolgok. Mai Szofoklész miről énekelne? Az atomenergiáról? Az informatikáról? A génsebészetről? Sok témája lehetne. Csodálatos az ember. Kicsoda az ember. De van, akinek más a véleménye. Vörös Marti, az Emberek című versének a refrénje, így hangzik, az emberfaj sárkány fog vetemény. Nincsen remény, nincsen remény. Ilyet ír benne, az ember fáj a földnek. Szívszorító, nem? De az az ideológia, amely legalábbis a mi európai és észak-amerikai kultúránkban leginkább meghatározza a gondolkodást, az a darwinizmusból származik. Az evolúció elméletből. Szeretném gyorsan megjegyezni, nem azt tanította Darwin, hogy az ember a majomtól származik, hanem azt, hogy a fajok egymásból származnak, közös ősből, a természetes szelekció, illetve a létért folytatott küzdelem kapcsán, és hát a végén a legjobban alkalmazkodni képes élő lény jut a legmagasabbra, és ez az ember, a törzsfejlődés során mi jutottunk a legmagasabbra. Kicsoda az ember? A válasz így hangzik, noha tudomásom szerint maga Darwin ezt így nem fogalmazta meg. Magas rendű állat. Ösztönlé. Lényeg az, hogy állat. Jó, magas rendű állat. De állat. Vannak ösztönei. Azokat ki kell elégíteni. Erre épül a freudi pszichoanalízis. Ebből következnek tettek, hiszen ha ösztönlények vagyunk, és nem elégítjük ki az ösztöneinket, akkor baj lesz. Úgy járunk, mint a cigány Szamara, megpróbálta leszoktatni az evésről, már majdnem leszokott, amikor megdöglött. Na most ezt még Freud sem merte mondani, hogy ha nem elégítjük ki az ösztöneinket, ő főleg a szexuális ösztönre koncentrált, hogy akkor belehalunk, ezt nem mondta, de azt igen, hogy akkor neurotikusok leszünk. Hát senki sem akar neurotikus lenni, hát akkor beszéljünk róla, sőt, éljük ki. És azt gondolom, hogy a mai ember követi ezt a tanítást. Egy prűd korszak volt a Freud korszaka. Kezdtek beszélni erről, aztán egyre inkább tenni. Hol tartunk ma? Tömegesen kiélik az emberek szexuális késztetéseiket. Tömegesen. Hát olyan könnyű, hát mindenféle technikai segítség van hozzá, mindenféle óvszer. Ugyanakkor nem tudják, hogy mennyit veszítenek, mert valóban személytelenségi szinten marad a szex, nem állati szinten, ez sértés lenne az állatokra, hanem embertelen szinten. Nálunk nem csak arról van szó, hogy azért kell szexuális életet élni, hogy legyenek utódaink, mint az állatoknál, csak úgy zárójelben jegyzem meg, aki ragaszkodik ehhez, hogy igaz ez a darwini, freudi emberkép, annak azt javaslom, hogy akkor legyen következetes. Gondoljunk akár a legfejlettebb állatokra, a gerincesekre, azon belül is az emlősökre. Hát ha mi gerinces ráadásul emlős állatok vagyunk, akkor nemi élet évente egyszer. Na jó, a kutyák kétszer tüzelnek. Legfeljebb kétszer. Utána szünet. Ugye a szarvas bikák egy évig bolyonganak. Következő őszig, amikor kezdődik az újabb bőkés. De nem is ez a legfőbb különbség. Nem kétséges a Szentírás szerint sem, hogy a mi testünk ugyanabból az anyagból van, mint az állatok teste. Megteremtette Isten az embert a föld porából. Ez azt jelenti, ugyanabból az anyagból. Állati test. Persze attól függ, mit veszünk figyelembe, hogy melyik állat a rokonunk. Ha az intelligenciát, állítólag a majmok legközelebbi rokonaink. Ha az emésztő apparátust, akkor a sertés. Hát vegyes táplálkozású állat, mint mi. A fogazata ugyanolyan, jó, a szemfoga nagyobbra nőtt. Egy kicsit. Szarvasmarha már más, ugye. Annak van recés gyomra, meg oltó gyomra. De a disznó az, igen. A legközelebbi rokonunk az emésztő rendszer alakja. Jó, de ne kalandozzunk messzire. Kicsoda az ember, az állatvilág csúcsa a darwinizmus szerint. És ez, hogy ez elterjedt, és e szerint működik a mai ember, ez egy marxista tétel élő cáfolata. Hogy? Talán a hozzám hasonló mérsékelten fiatalok még tanultak marxizmust. Ugye ott azt tanultuk, hogy a lét határozza meg a tudatot, és nem fordítva, nem a tudat a létet. Hát ami történt, pont azt látjuk, hogy egy ideológia, egy filozófiai antropológia, hogy az ember állat, ez határozza meg a létét, a cselekvését, értékrendjének centrumában ott van. Micsoda? Vörös Sándor, Parajnézisz, érdemes otthon kikeresni ezt a verset, ilyeneket ír benne, Homo sapiens, kétlábú testvér, de szerény, de koldus lett a vágyat. Hajdanában a tökére vágytál, ma a boldogsággal is beérnéd, de még azt sem képzeled nagyobbnak, mint hogy gyomrod bírja marcsafőszkét, és ágyékod bizseregni tudjon, s otthonodban legyen némi limlom, mi tiédnek, birtoknak becézhess. Tehát mi a boldogság? Legfőbb összetevők. Evésivás, gyomrod bírja marcsafőszkét, szex, hogy ágyékod bizseregni tudjon, és birtoklás. Otthonodban legyen némi limló, mi tiédnek, birtoknak becézhess. Érdemes megfigyelni, akár itt Buda őrsön a lomtalanítási ünnepség sorozatot, amikor az történik, hogy a lomok egy része pincét cserél. Ugye? Alkonyatkor elindulnak autók, arra érdemesnek ítélt tárgyakat szépen fölpakolják, ideiglenesen beteszik a pincéjükbe, ott van pár évig, akkor kiderül, hogy nem volt érdemes, akkor kirakják. Ha regényíró lennék, talán megírnám mondjuk egy ilyen ágybetétnek a történetét. Vagy akárminek, hogy mi mindenen ment keresztül, milyen gazdái voltak. Na de hát mi hajtja? Szerzés, birtoklás. Enyém, az legyen. És hát persze a többi is. Amitől az ember a boldogságát várja. Lám-lám értékrend és Isten, mintha úgy közel állnának egymáshoz. Hát egy kicsit még azért Én foglalkoznék itt a majmokkal, kedves rokonainkkal. Mondjuk, hát a csimpánz az egy nagyon aranyos állat, az állatkertben feltétlenül érdemes meglátogatni. A szabadban élő még inkább, hát egy csimpánz értékrendje. Azt írtam ide, csimpánz szultán, ez onnan van, hogy a 20. század elején, pont az első világháború ideje alatt Tenerife szigetén egy kiváló pszichológus, Wolfgang Köhler, egy csimpánz kolónián kísérletezett. Tulajdonképpen neki köszönhető az, hogy most már tudjuk, hogy mi az intelligencia lényege. Fölfedezte azt, hogy az emberszabású majmok bizonyos probléma helyzeteket meg tudnak oldani. És hát közülük a legértelmesebb egy nagy kanmajom volt, úgy hívták, hogy szultán. Úgyhogy én régen hallottam őről, amikor fiatal koromban pszichológiát tanultam, kedvencem azóta is ez a szultán, mert nagyon okos majom volt. Na most milyen az ő értékrendje? Hát amiért mindent odaadna, az a banán. Nagyon szereti. Aztán van más is, hogy a falkában övé legyen az uralom. Ezért megküzdenek egymással. És hát még van valami készséges csimpánzlányok, akik rendelkezésére állnak. Én azt hiszem, hogy kicsit hasonlít ez a Vörös Sándor féle értékrendhez. Legalábbis van némi hasonlóság. Na most az ember, néha érdemes a népmeséket vizsgálni ugyanebből a szempontból. Hát itt éppen nem magyar népmese, inkább arab mese, amit itt idézek, az 1001 éjszaka hősének. Milyen az értékrendje? Mi a centrális érték? A szívügye kincs. Aladdin és a csodalámpa. Hatalmas kincsekhez jut. Ali Baba és a 40 rabló. A rablók is a kincsért küzdenek. De Ali Baba is. Ugye a cél az ott van, kincs. Aztán másik, szép nő. No, persze azt érdemes talán tudni, hogy ami elterjedt nálunk, az inkább a gyermekek számára átdolgozott variációja az 1001 éjszakának. Az eredeti a sokkal nyersebb és testibb. Persze azért, mert évtizedekkel ezelőtt írták át, ma már nem biztos, hogy így átszelidítenék, ha ma kerülne erre sor. Aztán hatalom, na meg a varázserő. És a mai ember, hát ha jól megjegyeztük ezt, akkor talán észrevesszük, hogy azért hasonlít. Mai ember értékrendjében centrális érték, komfort, komfortos élet, ez hozzátartozik a pénz, az utazás, testi élvezetek, nem csak a szex, sok más is, evésivás, langyos permet hőségben, meleg kályha, milyen időben, hol a boldogság mostanában, barátságos meleg szobában, gyászik Arany János is, azt fontosnak tartotta, befolyás, hírnév, tehát hatalom, és a varázserő helyett ezoterikus élmények. Mert ugye a varázslók már nincsenek, de van parafenomén. Ez ugyanaz. Mondjuk van egy olyan különbség azért, hogy régebben a gyerekek olvastak meséket, illetve a gyerekeknek olvastak meséket, ma felnőttek olvassák a Harry Pottert elsősorban. Mert el lehet szakadni a valóságtól, a valóság azért az borzasztó. Rengeteg minden fenyeget minket. Nem tudom, hogy ezen ki mennyit gondolkodott. Én úgy emlékszem, hogy néhány évtizeddel ezelőtt amikor először hallottuk a hírekben, hogy Thor Heyerdahl a kis pálma hajójával megkerült a földet, és beszámolt arról, hogy olajfoltot látott a tengeren, megdöbbentünk ezen. Emlékszünk erre? Azóta hány tankhajó borult fel? Mennyi az olajfolt a tengeren? Már nem rémüldözünk. Kicsit rémüldöztünk akkor is, amikor hallottuk, hogy kiukadt az ózonpajzs. És ártalmas sugárzásoktól nem véd meg. Azóta se foltoztuk be. És nem lehet megállapodni környezetvédelmi előírásokban. És a legnagyobb ipari hatalom nem hajlandó aláírni. És ott van. Nem olyan rég, egy-két hete hallottam talán, hogy egy tudós társaság most már nem csak azt mondta, hogy fölmelegszik a föld, hanem már határidőt is kitűzött. Ha 10 éven belül nem történik lényeges változás, várható, hogy az általános fölmelegedés miatt több méterrel megnő az óceánok szintje. Szélviharok sok káros következmény lesz. Vajon ma nem ezt éljük már át? Apokaliptikus idők. Igen, hát azok zajlanak. Na de elfelejtjük, nem gondolunk rá, a valóság elől menekülünk, be a fejet a homokba, elkábulni, akármitől kábuljunk el. Drogok kellenek, nem csak kémiai drogok vannak, hanem lelki, szellemi drogok is. Ilyen a keleti vallás, ilyenek ezek az ideológiák, az ezoterikus élmények. Egy valamire való színes folyóirat közöl horoszkópot. Mert akkor jobban el tudja adni. Hiszel benne? Á, nem, de hát azért elolvasom. Azért biztos, ami biztos, azért 13-án, főleg a péntekre esik, akkor azért nem kezdek vele semmibe. Nem modern a mai ember. Posztmodern ember. Igen, fontosak ezek az ezoterikus élmények. Nos hát, végül is a kérdés az, ki a te Istened? Erről szól a 10 parancsolat. A legfontosabb talán az első mondat. Én az Úr vagyok a te Istened. Fölteszi a kérdést számunkra. Ki a te Istened? Azaz, kitől vársz gyógyulást, segítséget, boldogságot, boldogulást? Mi a legfőbb kincsed? Az egészség. Meddig tart? Hol tartasz az egészségben? El lehet kerülni az öregedést? Talán illetlenség ilyet mondani. Itt előttem szép fiatal kislányok ülnek, énekeltek is az előbb. Remélem, meg fogtok öregedni. Még ha nem, az azt jelenti, hogy még hamarabb befejezitek az életet. Ki az, aki kíváncsi a saját 80 éves fényképére? 80 éves néni néha mutatja a saját 20 éves képét. Hogy ilyen voltam. Most ezzel se szeretünk szembenézni. Egyáltalában nem szeretünk a valósággal szembenézni. A 10 parancsolat nem tíz, és nem parancsolat, egyetlen fontos kijelentés, aminek van 10 gyakorlati alkalmazása. Ez az isteni kijelentés így hangzik: én az Úr vagyok a te Istened. Pontosabban, én Jahve vagyok a te Istened. Eredetileg ez így van, de az ókori zsidó ember ezt a szent nevet éppen a 10 parancsolat miatt nem mondta ki. Az Úrnak, a te Istenednek nevét, Jahvénak, a te Istenednek nevét hiába fölne vedd emiatt. Mert én Jahve vagyok a te Istened, ebből következik, és itt jön az a 10. Ebből következik, hogy ne legyenek más isteneid rajtam kívül. Mivel én vagyok a te Istened, én láthatatlan Isten vagyok, ne készíts semmiféle Isten ábrázolást. Ne csinálj egy faragott képet, az nem a borotválkozásra vonatkozik. Mivel én vagyok a te Istened, tisztelettel ejtsd ki a nevemet. Zárójelben jegyzem meg, ez a szó, hogy halleluja. Az új szövetségben végig nincs benne, csak a végén, a jelenések könyvében, a végső nagy győzelemkor hangzik el háromszorosan. De még a Jeruzsálembe bevonuló Jézust ünneplő sokaság sem azt kiáltja, hogy halleluja, hanem azt, hogy hozsiána. Hozsiána. Tudni, ebben, hogy halleluja, benne van Jahve neve. Hát legalább legyünk megilletődve. Én tudom, hogy van olyan énekeskönyv, az a cím, hogy halleluja, sok szép ének van benne, és gondolom nem bűn ezt énekelni. De arra incsen minket, hogy legalább legyünk megilletődve, amikor Isten nevét kiejtjük. Ne olyan könnyedén. Úgy, ahogy Adi egyszer legalább ráérzett. Számban nevednek jó íze van, Istenem. Istenem, Istenem. Hiszen hatalmas Isten az Úr. Mivel, hogy én vagyok a te Istened, a hétnek legalább egy napját szentelj nekem. Mivel én döntöttem úgy, hogy kik legyenek a szüleid, tisztelt apádat és anyádat. Mivel én adok életet és halált, ne ölj. Se abortusszal, se másképp. Még gondolatba se, aki haragszik az ő testvérére, méltó az ítéletre, mondja Jézus. Mivel én vagyok a te Istened, én gondoskodom rólad, ne lopj! Mivel én vagyok a te Istened, ne törj házasságot, ne paráználkodj. Mivel én vagyok a te Istened, ne tanúskodj hamisan. És leginkább a 10. derül ki az, hogy mennyire gyakorlati alkalmazásról van szó, hiszen annak a kornak megfelelő módon fogalmaz, amikor azt mondja, hogy ne kívánd a te fele barátodnak, és ott van egy felsorolás, feleségét, házát, aztán ökrét, szamarát. Hát a mai embernek ritkán kísértése, hogy a másik ökrét, szamarát kívánja, sokkal inkább a szamaráját, vagy a Mercedesét. Tehát ne kívánd a másét, mert én vagyok az Úr, a te Istened, aki kihoztalak, kiszabadítottalak Egyiptomból. Egyiptom a bűn országának jelképévé vált Babilonnal együtt. Onnan én szabadítottalak ki, nem ezek az istenek. Nem a pénz, nem a hatalom, nem a komfort. Én vagyok a te szabadítód. Ezt mondja az Úr. És hadd áruljak el még egy titkot. mondják sokan, hogy az Ószövetség Jézus Krisztusra mutat. Gondoltuk volna, hogy már a 10 parancsolat is? Pedig, igen. Amikor az angyal Józsefnek, Jézus nevelő apjának bejelenti Jézus születését, azt mondja, Jézusnak nevezd, mert ő szabadítja meg népét annak bűneiből. Héberül nem így hangzik, hogy Jézus, valahogy úgy, hogy Jehoshua, ami azt jelenti magyarul, Jahve a szabadító. Jézus, aki megjelent a földön, testben, emberként, nem más, mint Jahve a szabadító. Persze sok titok van itt, a Szent Háromság titka. Egy Isten van, aki engem látott, látta az atyát, mondja maga Jézus János evangéliuma szerint. Titok az, igazán nem fogjuk fel, nem baj. Ezt nem megérteni kell. Örömmel, hittel, hálával elfogadni. Hogy énekeltétek? Szerettek Jézusot. Értékrend. Hát azt mondtam, hogy a Bibliában ez a kis szó, hogy szív, értékrendünk centrumát jelenti. Hadd hozzak föl néhány bibliai példát, amikor ezt a szót használja a Szentírás. Kiderül egyrészt az, hogy minden gonoszság a szívből származik, életvezetésünk, döntéseink. Az ember szívének szándéka szüntelenül gonosz. Olvassuk az özönvíz előtt, aztán az özönvíz után újra ugyanezt a mondatot. Aztán a példabeszédek könyvében minden féltett dolognál jobban óvd szívedet. Abból indul ki minden élet. Döntéseid onnan származnak. De az is ott van a példabeszédekben. Hagyjad, fiam, a te szívedet nékem. Tudnék, ha a szívem az övé, akkor mindenestől az övé vagyok. Nem külön a pénzemet kéri, nem az időmet kéri, a szívemet. Értékrenden centrumában legyen ő. Fölkerest egyszer Jézust egy rokonszenves fiatalember, nagyon vallásos fiú volt, megszólította, jó mester, mit tegyek, hogy örök életem legyen? Miért mondasz engem jónak? Senki sem jó, csak egy az Isten. Hát itt tulajdonképpen fölkínált egy lehetőséget Jézus. Fölismered bennem Istent? De nem ismerte föl. Tartsd meg a parancsolatokat. Melyeket? Jézus néhányat elsorol. Mindezt megtartotta. Fiatal korom óta. Hát azért egy fogyatkozás még van benned. Menj el, add el a vagyonodat, oszd szét a szegények közt, kincsed lesz a mennyben. Hát, azt már nem. Gondoljunk bele, mit kapott volna ez az ember? Mit várhatott volna Jézustól? Mehetett volna vele. Hallgathatta volna közvetlen közelről a tanítását, szemtanúja lehetett volna a csodáinak, mert úgy gondolta, nem éri meg. Személyes barátságát kínálta Jézus. Nem nagy vagyont, tanítványoknak se azt. Gondoljunk bele, a tanítványok élete emberi értelemben nem volt komfortos. Hol egy kis hajótörés, hol megkövezés, ez az. De volt lelki látásuk. Ezért tudott Pál úgy beszámolni erről, hogy diadalmenetben vezetett minket Isten. Megnézzük az apostolok cselekedeteiből, milyen volt az a diadalmenet. Hát olyan, hogy kiközösítették, kirúgták a zsinagógából, úgy kaparták össze a tanítványok, azt hitték, hogy meghalt már, megkövezés után. Ő mégis túllátott ezen, diadalmenet volt, mert az Úrral volt közössége. Legfőbb kincse megvolt. Azt nem lehetett elvenni. Hát itt van ez a gazdag ifjú. Értékrendje centrumában a vagyon, aztán törvénytisztelet, meg vallásos érdeklődés. Mind jellemző rá. Na de nézzünk meg egy másik bibliai szereplőt, akit egy időben úgy hívtak, hogy Saulus, vagy Saulus. Akinek az értékrendjének a centrumában ott volt a vallásos buzgalom és a törvénytisztelet, teológiai képzettség, nem akárkinél, nem Budapesten vagy Debrecenben, hanem Gamáliel lábainál tanulta a teológiát, híres a rabbi volt, meg a származása. Vissza tudta vezetni Benjamin törzséig a származását. De azt mondja, mindezt én a Krisztusért kárba veszni hagyta, és szemétnek ítél. A Krisztus ismeretének páratlan nagyságáért. És ezt talán hozzáteszem azt, hogy az ismeret abban az időben többet jelentett annál, hogy ismerem, hát már találkoztam vele. Életközösséget jelentett az ismeret. Ha ismerem, hát az az örök élet, mondja Jézus, hogy megismernek téged, az egy örök is, igaz Isten, és akit elküldtél, a Jézus Krisztus. Az Istennel való közösséget jelenti. Ami nem időhöz kötött valami. És a hívő ember számára most valóság lehet, és a biológiai halál után sem szűnik meg. Nos hát, ez után szeretnék visszautalni arra néhány mondatra, amit az elején hallottunk, és hamarosan befejezem, mert látom, hogy az időnk nagyon elszaladt. Ugye Jézus mondja a hegyi beszédben, ne gyűjtsetek magatoknak kincseket a földön. Talán nem követek el torzítást a Biblián, ha így változtatom a szórendet, ne a földön gyűjtsetek kincseket, hanem mennyei kincseket gyűjtsetek. Ne gyűjtsetek magatoknak kincseket a mennyben, nem azt jelenti, akkor megvárjuk, majd ha oda jutunk, majd a mennyben elkezdünk gyűjtögetni. Nem. Mennyei kincseket itt lehet gyűjteni. A legfőbb kincs Jézus. Adjad, fiam, a te szívedet nékem. Én legyek értékrended centrumában. Velem együtt megkapsz mindent, ami valóban fontos neked. Ő ezt ígéri. Egy más életszemléletet jelent ez, úgyhogy hagyjam ezt abba itt, azzal, hogy legközelebb folytatjuk kommunikációs paradoxon, ez lesz a legközelebbi alkalomnak a címe, március 9-én, hát éppen egy hónap múlva. Röviden csak annyit, hogy amikor ilyen szédületes tempóban fejlődik a hírközlés, hogy másodperc tört részén belül tudjuk, hogy gólt rúgtak, hol rúgtak mostanában? Akárhol, mondjuk Brazíliában, ugyanakkor alig tudunk valamit arról az emberről, akivel együtt élünk. És egyre kevesebbet, ez is hozzátartozik a mai ember képéhez. Még egy kis reklámot hadd mondjak, többet. Az egyik, hogy van nekem egy könyvecském, amit legközelebbre az itteni iratterjesztésbe a testvérünk valószínűleg majd meghoz. Ez érinti ezt a sorozatot. Az a cím ennek a könyvnek, hogy körkép, korkép, kórkép. Hát szójáték, de gondolom, hogy lehet sejteni, hogy miről szól. Hát ennek a sorozatnak a tematikája sok mindenben hasonlít arra. Tehát ez az egyik reklám. A másik reklám az, hogy van nekünk egy folyóiratunk, mi az, hogy nekünk. Van egy szolgálatunk, egy egyesületünk, az a neve, hogy Bibliai Házassággondozó Szolgálat. És ennek a szolgálatnak van egy folyóirata, Biblia és Család. 4 jelenik meg belőle egy évben, hát néhány miatt, talán 5-öt elhoztam, meg lehet lapozgatni. És ha valaki úgy gondolja, hogy megrendeli, van benne megrendelő cédula, tulajdonképpen 2, és aki óhajtja, annak adok csekket is, hogy be tudja fizetni, és ajándékba ezt a decemberi számot elviheti. Ez a nagy üzlet részemről, ugye? Tehát ezt ingyen elviheti, vagy ajándékba, de annak fejében ideadja nekem ezt a kis megrendelő cédulát, amit aláír. Gondolom, elég értelmesen mondtam el. Köszönöm. És van még egy hirdetnivalom. Kiderül ebből a folyóiratból is, többek közt, hogy szoktunk mi nyaranta házaspárok számára egy hetes csendes hetet szervezni, házassággondozó hetet. Ennek a hirdetései is olvasható. Úgyhogy erre is lehet jelentkezni. Leginkább javaslom talán a Pilis Csabait, ott a evangélikus egyháznak van egy konferencia telepe, más is van ott, a Betániának is van, de az evangélikus az nagyobb egy kicsit, az evangélikusoknál lesz július közepétől egy ilyen házaspári hét. Lényeges az, hogy csak házaspárok jöhetnek, tehát olyan nincs, hogy egyszer valaki úgy jelentkezett, hogy a férjem nem tud jönni, de az apukámat vihetem-e helyette. Hát mondtam neki, hogy sajnos nem, de egyedül sem jöhet, meg hát a gyerekekről is valahogy gondoskodni kell ilyenkor, de abban lehet reménykedni, hogy jobb szülőket kapnak vissza majd a gyerekek. Hát én itt befejeztem, bocsánatot kérek, hogy ilyen hosszú volt, és talán valahogy, ha lezárjuk, akár imádság ének, vagy mind a kettővel. Na most még talán annyit, hogy ha ilyen hosszú az előadás, akkor nehéz még hozzászólni, bár lehet, de ott hátul el lehetne helyezni, ha van kérdése valakinek, kérdést, és legközelebb megpróbálok válaszolni. Az úgy jó, ugye?
Mi is nagyon szépen köszönjük az alkalmas előadást, és utána vannak gondolatok, amiket körbevetünk is, amit emészhetünk tovább. Köszönjük meg az Úrnak imádsággal mindazt, amit ezen az estén adott nekünk, és meghajt a fejünket, adjuk hálát nekünk. Urunk Istenünk, hadd áldjunk és magasztaljunk téged most újra, egyszülött fiadért, az Úr Jézus Krisztusért. Köszönjük, hogy adtad őt nekünk, köszönjük, hogy általa kapcsolatba kerülhetünk veled. Köszönjük, hogy te magad készítettél utat számunkra. Áldunk és magasztalunk azért, hogy tudhatjuk, ez az út nem más, hanem az Úr Jézus Krisztus. Áldunk és magasztalunk azért is, hogy ő a világosság, S hogyha vele kapcsolatba kerülünk, akkor az életünk a világosságba kerülhet át a sötétségből. És köszönjük neked, hogy ebben a világosságban egészen másképpen láthatunk mindent, saját magunkat is. Így ismerhetjük meg egyre jobban, hogy kik is vagyunk mi, hogy mi van bennünk, a szívünkben. És köszönjük, hogy most ezen az estén is szóltál hozzánk, és rávilágítottál arra, hogy kik vagyunk igazából. De köszönjük, hogy téged is egyre jobban megismerhetünk. És hogyha ebben a világosságban maradunk, járunk, akkor a te lényedből, hatalmakból, szeretettelből egyre több a miénk lehet, és egyre többre rácsodálkozhatunk. Köszönjük neked, Urunk, hogy növekedhetünk így lelkileg. Áldjuk is magasztalunk azért, hogy bár ahogy telnek az évek évtizedek, azt tapasztaljuk, hogy egyre gyengébbek leszünk, különböző betegségek támadják meg a szervezetünket, hogy a külsőnk az egyre jobban összemegy, de köszönjük, hogy mindeközben a bensőnk megújulhat, hogy lelkileg növekedhetünk, fejlődhetünk. Köszönjük neked, hogy mindabból, amit a veled való közösségben élhetünk át, azokból a kincsekből egyre több a miénk lehet. Áldunk is magasztalunk mindezért. Köszönjük neked ezt az estét. Köszönjük előadónkat, köszönjük azt, hogy így együtt lehetünk, és kérünk, hogy légy velünk továbbra is, ahogyan ígérted nekünk. Te légy őriző pásztorunk a most következő éjszakában is. Ámen. És pedig ha szabad kérni a kedves lányokat, akkor énekeljük el még egyszer a szívéneket, amit elkezdtünk. Tehát a 24. oldalon található
filmszínházba játsszák szombaton este 3:47 órai kezdettel. Na most én már rendeltem 40 jegyet. Ez nem azt jelenti, hogy 40-en mehetünk csak, de 40-en elmehetünk, de 40-en mehetünk. Így van. De hogyha már összejövünk 20-an, akkor 420 forintos áron fejenként megnézhetjük ezt a filmet. Ez annyit jelent viszont, hogy a moziban ott kell lenni a vetítés előtt Hát azt mondta az eladónő, hogy 30 perccel, de jobb, hogyha előbb ott vagyunk, tehát egy olyan 3-4 órával előtte, mert míg a jegyeket kiállítják, az időbe teli. Az volna jó, és arra kérem a testvéreket, hogy akit érdekel, aki el tudna jönni szombaton, 3-4-7 előtt 45 perccel, vagyis 6 órakor, 6 órára a moziba tud lenni, menjünk együtt, találkozunk itt a templomban. Akit érdekel, az jelezze részvételi szándékát, és felírom a nevét. Igen. Várom akkor a jelentkezéseket. Ott vagyok hátul.
Egyébként a reformátusok lapja mostani számában volt egy cikk erről a filmről. Úgyhogy akik olvasták, azok biztos találkoztak ezzel a cikkkel. Nem tudom, hogy van-e még hátul a reformátusok lapjából. Mert akkor esetleg még most is lehet elvinni belőle és elolvasni, hogy mit írnak erről a filmről.
Csúban jó, hogy én már olvasom.
Akkor köszönjük szépen mindenkinek, figyelmet. Ez is felhívható, és jó, hogy szakáltató, mindenkinek áldásra jó.